Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja fenntarthatósági műsor, ahol segítünk megértetni, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Napjainkra a szárazföldi természetes élőhelyek 75%-a az emberi tevékenység következtében átalakult, az édesvízi élőhelyeknek pedig 85%-a eltűnt, ez pedig veszélyezteti a biológiai sokszínűséget. A hatékony fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött a KNTH Bank és a WWF Magyarország. A támogatáshoz a KNTH ügyfelei is hozzájárulhatnak, hiszen 2023 év végéig minden kéttel a KNTH digitális pénzügyi asszisztensével történő interakció után a bank 100 forintot különít el saját bevételeiből az élőhely rehabilitációs célok megvalósítására. A témával kapcsolatban vendégem Suba Levente, a KNTH Bank fenntarthatósági vezetője.
Szia, köszönöm a meghívást.
És dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
Szia. Köszönöm a meghívást.
Az első kérdésem Zoltánhoz szól. Hozzuk egy kicsit közelebb a megértéshez, hogy miért is fontos az élőhelyek megőrzése, a biológiai sokszínűség megőrzése. Miért lényeges, hogy ebben aktív szerepet vállaljunk?
Hát, hogyha nagyon röviden kellene válaszolni, de inkább válaszoljunk hosszabban. Korábban nagyon sokan úgy tekintették a társadalom legnagyobb része, de a politikai döntéshozók és a gazdasági élet szereplői is, hogy a természet az valami társadalmon és a gazdaságon kívülálló dolog, leginkább esztétikai oldalról közelítették meg. Persze mindenki szereti a szép madarakat, a madárdalt, a szép lepkéket, de amikor pénzről van szó, akkor ugye az ember a legfontosabb, és a produktivitás, és a profit, és a haszon, de közben rá kellett jönni, hogy az a fajta közgazdasági dogma, hogy lehetséges a végtelen növekedés egy véges térben, egy véges ökoszisztémában, az bebizonyosodott, hogy nem működik, és nagyon úgy néz ki, hogy elértük a növekedésnek a határát, miközben az is kiderült, hogy a társadalom és a gazdaság és a természet egymásra van utalva, anélkül egészséges természet nélkül nincsen egészséges társadalom, és nincsen jól működő gazdaság.
Erre tulajdonképpen már nagyon jól rávilágítottak 2004 óta, mert hogy a fenntarthatósági jelentés önmagában már akkor megjelent, nem pénzügyi jelentésként egyébként tőzsdei vállalatoknál már 2004 környékén, de definiálva, mint ESG jelentés, mint nem pénzügyi dolgokban meghatározható érték, az mostanában kezd egyre inkább szerepet vállalni a vállalatok életében is, és önmagában a hitelesség, a vállalati hitelesség érdekében is fontos volt ezeknek a kereteit meghatározni. A KNTH e tekintetben, és most Leventéhez fordulok, egy elég jelentős szerepet vállalt már a kezdetektől fogva, de szerintem kezdjük onnan, hogy mi az ESG szerepe például a KNTH életében.
Igen, ahogy a Zoli mondta az előbb, hogy egy kicsit messziről fussunk ennek neki, én is ezt javaslom, hogy a hallgatók biztosan értsék, mielőtt ráugrunk a részletekre itt a WWF-es együttműködéssel kapcsolatban, vagy akár a vállalati jelentésekről kezdünk beszélni, hogy hogyan kerül az asztalra a fenntarthatóság témája, és hogyan jön ez az üzlettel együtt az asztalra, és miért most, miért nem 10 évvel, 20 évvel ezelőtt, vagy miért nem 10 év múlva. Az én véleményem az, hogy egyfelől a természeti károsodás, ugye a gazdasági növekedéssel összefüggésben, amire a Zoli is utalt az előbb, ugye mostanra lett, azt gondolom, a társadalom egy jelentős részére teljesen nyilvánvaló, hogy nem fenntartható, tehát hogy igenis nagyon károsan befolyásolja a túlfogyasztás, a gazdasági növekedés, a természeti folyamatokat. A globális felmelegedés 1,2 Celsius fok körül jár, ez ma a tudományos konszenzus, ugye az iparosodás előtti időkhöz képest, és közel van a 1,5 Celsius fok, ahol szintén egy tudományos konszenzus, hogy ha azt átlépjük, akkor már bizonyos vissza nem fordítható folyamatok fognak elindulni a
természetben. Nyáron volt ezzel kapcsolatban egy nagy pánik, ugye?
Igen, tehát én azt
közel
gondolom,
hogy
ezek nagyon közel vannak, lehet azon vitatkozni, hogy akár már el is múltak, vagy ez már nem elérhető, vagy nem megállítható, 1,5 Celsius foknál a globális felmelegedés. Minden esetre van egy konszenzus, hogy olyan szinteken vagyunk a környezetkárosítással, hogy tenni kell. Tehát ez az egyik társadalmi felismerés, ami megjött globálisan. A másik pedig, ami itt az EU-ban különösen katalizálja ezt a folyamatot, ugye az EU-nak a 2019-ben létrejött Green Deal csomagja, aminek az egyik fontos vállalása, ugye a 2050-es karbonsemlegességi vállalása az EU részéről. Ez az a kályha, szoktam mondani, ahonnan el kell indulnunk, hiszen ez alá, az ernyő vállalás alá csatlakozik be nagyon sok olyan más EU-s direktíva, egyezmény, szabályozás, törvények, amik aztán a vállalatoknak meg a lakosságnak az életét befolyásolják. Tehát így kerül a csizma az asztalra, és innentől fogva gyorsulnak, én azt gondolom, nagyjából 2020 óta nagyon jelentősen a vállalati fenntarthatósági törekvések. Én mindig azt is nagyon következetesen hozzá szeretem ehhez tenni, hogy az, hogy a vállalatok életében megjelent a fenntarthatóság, vagy most divatos mozaik szóval ugye az ESG, ez nagyon fontos, és ez egy nagyon fontos építőköve annak, hogy tényleg átállítsuk a társadalom és a gazdaság működését, de önmagában semmiképpen nem tartom elégségesnek. Én azt látom, hogy a politika, a kormányok, az EU, és ez akár globális szinten érthető, amikor kormányokra vagy politikára gondolok, bevonódására a témára sokkal nagyobb mértékben szükség van, mint ahogy ez ma elérhető, vagy ahogy ma rendelkezésre áll. A dolognak a csalafintaságát én ott látom, hogy van hozzá egy kellő társadalmi konszenzus, hogy a politikában már ez beszűrődött, és jönnek olyan szabályozások, amik aztán akár rátelepednek a nagyvállalatokra, és a nagyvállalatokat ebbe az irányba viszik, de nincs hozzá elég nagy társadalmi konszenzus, hogy igazán direkt módon a kormányok olyan szabályozásokat hozzanak, amik ne okoznának olyan népszerűségvesztést, amit aztán politikailag nem vállalnak fel. Hiszen azért a fenntarthatóság kérdése a végén mégiscsak összeütközik ugye a túlfogyasztás kérdésével, a fogyasztás kérdésével, a gazdasági növekedésnek a kérdésével, hogy lehetséges-e ezt a fajta gazdasági növekedési dilemmát, vagy ezt a fajta gazdasági növekedési koncepciót, amiben több száz éve élünk, tovább vinni úgy, hogy ne károsítsuk tovább a környezetet. Tehát nagyon kényes kérdéseket érintünk ezzel meg, ezért én azt látom, hogy ma egy nagy nyomás nehezkedik a nagyvállalatokra, és ez helyes, de nagyobb szerepvállalás kell a politika részéről is.
Mindjárt beszélni fogunk erről, hogy egyébként a bankszektornak miért van annyira kiemelt szerepe, de ha már itt az Európai Uniót szóba hoztad, akkor hadd mondjam el, és elsősorban Zoli, hozzád szól a kérdés egy kicsit szélesebb kontextusban, mert hogy az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2030-ra helyreállítsa ökoszisztémákat, valamennyire megpróbálja visszafordítani, mint például az árterületek, lápok helyreállítása, rehabilitálása. 2030-ra az Unió például a szárazföldi és tengeri területeinek legalább 20%-a javuljon. Ez volt az az elképzelés, amit szeretnének megvalósítani. Ez egy jogszabályi tervezet, ez még ott van a politika asztalán, valószínűleg mire elfogadják és törvény lesz belőle, az még eléggé higulni fog. De hogyha összességében nézzük, hogy nekünk kellene ehhez alkalmazkodnunk, akkor hogy állnak a magyarországi területek?
Hát ez egy jó kérdés, hiszen ahogy mondtad, a természethelyreállítási jogszabálytervezet még az asztalon van, és éppen most gyűrik, gyömöszölik. Igazából az a kérdés, hogy el lesz egyáltalán fogadva az EP választások előtt. Ugye a politika berkeiben most a Európai Néppárt, amelyik az egyik leghangosabb kritikusa ennek a jogszabálytervezetnek. Ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan állunk mi most Magyarországon. Ezt is válasszuk szét azt, hogy hogyan állunk mondjuk természeti területekkel, aha, és egy másik dolog az, hogy ezek milyen állapotban vannak. Az, hogy említetted a felvezetésben, hogy a vizes területek jelentős részét elvesztettük, ez már viszonylag régen megtörtént, nagyjából a reformkorban a folyószabályozásokkal sikerült az alföldi, vagy az ártéri vizes területeknek a több mint 90%-át elveszíteni, de a területvesztés az egészen a közelmúltban is zajlott, csak így érzékeltessen Magyarországon az országos jelentőségű védett területeknek az aránya körülbelül 9%, tehát olyan 850 000 hektár, és ha megnézzük azt, hogy rendszerváltás óta mennyi mezőgazdasági területet veszítettünk, ez nagyjából ezzel összemérhető, tehát körülbelül 800 ezer hektárnyi területet veszített a mezőgazdaság. Ezek a területek konkrétan belettek építve, és ezeknek a fele volt szántó, de ami még fájdalmasabb, hogy körülbelül 400 ezer hektárnyi legelőt és gyepet veszítettünk, ami nem csak simán mezőgazdasági területként kell rájuk tekinteni, hanem mint a pannon biodiverzitás tulajdonképpen kulcsfontosságú megőrző helyeire. Tehát nagyon fájdalmas, hogy ennyi természeti területet veszítettünk. Egy másik dolog, hogy milyen állapotban vannak a természeti területeink. Ezeket európai uniós direktívák miatt folyamatosan monitoroznunk és jelentenünk kell. Egyrészt a vízkeret irányelv, másrészt pedig a faj és élőhelyvédelmi irányelv előírásai alapján. És elég tragikus képet festenek ezek a statisztikák. Nagyjából a vízes élőhelyeink 11%-ára lehet azt mondani, hogy legalább jó állapotban van. A Natura 2000-es területeknek mindössze 13%-a az, ami megfelelő jó állapotban van. Összesen Magyarország területének 22%-a élvez valamilyen védelmet, akár országos, akár európai direktívák alapján, de ezeknek egy jelentős része nincs jó állapotban.
Hogyha azt nézzük, hogy az emberek általában a környezetvédelemmel és annak megóvásával társítják a fenntarthatóságot, és most Leventére nézek, akkor tulajdonképpen, ha így vesszük, akkor nagy szerepe van a bankszektornak, például abban, hogy a pénzügyi szektornak abban, hogy ezt a fajta látóteret egy kicsit tágítsa szélesebb értelemben. Nektek milyen lépéseitek, intézkedéseitek voltak az elmúlt időszakban, akár az elmúlt 5-10 évben, vagy akár a tavalyi évre, idei évre nézve, ami illeszkedik ebbe a koncepcióba.
Hadd kezdjem onnan, hogy milyen szerepe van a bankszektornak a gazdaság egészére nézve a fenntarthatósággal kapcsolatban, vagy én ahogy szeretem ezt, ezzel a fenntarthatósági átmenettel, vagy zöld átmenettel kapcsolatban. Ugye az előbb is említettem, hogy a fenntarthatóság, az ESG, az felkerült a nagyvállalatoknak a térképére. Ezen belül is a bankok ugye azok különleges szerepet töltenek be. Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, két fő irány van, amit egy banknál ebben képviselni kell. Az egyik az nyilvánvalóan a pénzeknek a megfelelő csatornázása, hiszen egy bank a hitelezési és a befektetési tevékenységen keresztül jelentősen hat arra, hogy milyen beruházások, befektetések történnek a gazdaságban. Tehát itt ugye az a szerepünk, hogy egyre inkább ezek a pénzek a zöld átmenetet támogató beruházásokra fordítódjanak, és egyre kevésbé biztosítsunk pénzt az olyan iparágak, olyan beruházások számára, amik kifejezetten kártékonyak a természetre nézve. Tehát ez az egyik nagy szerepe a bankoknak, és nyilván ezt támasztja alá aztán nagyon sok EU-s szabály, ugye a jelentéstétel, ami a transzparenciát megadja, ennek az EU taxonómia szabályozás, ami ugye a kategorizálást megadja. Tehát ez az egyik fontos terület. A másik fontos terület, ami talán kevésbé nyilvánvaló, az pedig, hogy a banknak a kockázatkezelési rendszerébe be kell, hogy épüljön a fenntarthatósági szemlélet, hiszen ha abban egyetértünk, hogy a világ, a társadalom és a gazdaság megváltozik a környezetnek a károsodása miatt, akkor az is természetes, hogy a banknak a hitelezési és a befektetési kockázata is megváltozik, tehát ami ma még business as usual, ahogy szoktuk ezt mondani, az holnap egyáltalán nem biztos, hogy az lesz. Most, hogy egy nagyon helyi és nagyon kézzelfogható példát mondjak, ha olyan aszályok jönnek egymás után, mint amilyen a tavalyi évben volt Magyarországon, akkor nyilvánvalóan az agrárfinanszírozási kérdésekben ezt nekünk figyelembe kell tudni venni, meg erre modellezési eszköztárral kell nekünk rendelkezni. Ez most egy példa, amit kiragadtam, nagyon sok ilyen van. A kulcs az, hogy a banknak meg kell tudni őrizni a működési képességét és biztonságát a megváltozó világban is. Tehát ez a másik nagy szerepe a banknak. És akkor ugye kettőt mondtam, de van egy harmadik, amit ide sorolhatunk, ugye az edukációt. Ugye természetesen mi, mint bank, próbálhatunk mi önmagunkban bármit csinálni, mi minden csak az ügyfeleinken keresztül tudunk megvalósítani, vagy kivinni a reálgazdaságba. Tehát az egy nagyon fontos és folyamatos feladat, hogy ezekkel a módszertanokkal, célokkal mi folyamatosan képben tartsuk az ügyfeleinket, és velük együttműködve tudjuk ezeket a célokat elérni. Tehát az edukáció, vagy sokkal inkább, ahogy én szeretem mondani, az ügyfelek elkötelezése, az egy nagyon fontos téma.
És ezzel kapcsolatban nagyon sok lépést is tettetek. Például 2022-ben létrehoztátok azt a kezdeményezést, hogy a szeptember a fenntarthatóság hónapja. Ezzel kapcsolatban volt például energia megtakarítással kapcsolatban egy nagyon jó kezdeményezésetek, illetve volt, ahol iskolákat is bevontatok programba, projektbe, ami már ugyan kifutott, de fontos, hogy elmondjuk, hogy itt nem egy greenwashingról van szó, hanem valóban olyan tevékenységekről, ami a bank hitelességét támasztja alá e tekintetben.
Így van, tehát amikor az ügyfelek elkötelezéséről beszélünk, akkor többféle megközelítést alkalmazunk. Egyfelől ugye a lakossági ügyfeleknek, vagy akár a kisvállalati ügyfeleknek az elkötelezését nyilván nem tudjuk olyan módon megtenni, hogy egyesével leülünk velük és hát beszéljük a témát. Ilyen eszközökhöz kell folyamodnunk, ahol projekteket hozunk tető alá mi magunk, amelyek aztán bízunk benne, hogy tényleg ilyen edukációs jelleggel hatnak az ezeket látó társadalomra is. Az egyik ilyen, hogy ugye tavaly óta a fenntarthatóság hónapja szeptember, ugye a tavalyi szeptemberben elkezdtük azt a szokásunkat, hogy lekapcsoltuk éjszakára a kültéri reklámvilágításokat, lentebb vettük egyébként a fűtést a bank épületeiben, és több hasonló energiatakarékossági intézkedést hoztunk, amelyeket aztán nem csak szeptemberben tartottunk meg, hanem azóta is így működünk, hiszen rájöttünk, hogy ezek tulajdonképpen nem hiányoznak a mi életünkből, és akkor miért pazaroljunk erre energiát. Úgyhogy ez az egyik. A másik, amire utaltál, egy hasonló program, a szintén a tavaly szeptemberben elindított K&H hűsítő ligetek, ahol az iskolák és óvodák udvarára, az iskolákkal és óvodákkal együttműködésben telepítettünk cserjéket és fákat. Ugye ezzel is gyakorlatilag hangsúlyozva a jelentőségét annak, hogy milyen fontos ezeknek a növényeknek a megléte, ugye a széndioxid megkötésben, és egyáltalán nyilvánvalóan ott a helyi élettér minőségének a javításában gondoljunk csak az árnyékra vagy a por megkötésre ezekben az udvarokban. Ezért a programunkért egyébként az idén egy portfóliódíjat is kaptunk a Portfolio Sustainable World konferenciáján, amit köszönünk szépen. És ugye,
gratulálunk hozzá!
Köszönöm szépen! És ugye ebbe a sorba illeszkedik a WWF-fel kötött együttműködésünk is, ahol a digitális asszisztenssel, a kéttel, ami a mobilbankunkban található, azt mondjuk, hogy ha egy ügyfelünk bármilyen interakciót folyt kéttel, a digitális asszisztenssel, 100 forintot ajánlunk fel a WWF együttműködés számára, hogy egy élőhely rehabilitációs projekthez járuljunk hozzá. Itt már közel 10 millió forint összegyűlt, de hát az év végéig még hosszú az idő, úgyhogy reméljük, hogy sokkal több össze fog gyűlni, hogy a biodiverzitás fontosságára hívjuk fel a társadalom figyelmét, és ezen a WWF-es együttműködésen keresztül ne csak egy figyelemfelhívás legyen, hanem egy valós cselekvés.
Mindjárt átérünk a következő gondolatnak. A szünet után innen fogjuk folytatni a beszélgetést.